Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. május 27-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bíróság elé állításról volt szó a legfőbb ügyészség Folyékonyan jogászul című jogi ismeretterjesztő sorozatának legutóbbi részében. Fazekas Géza szóvivő az Inforádiónak azt mondta, ha minden bizonyíték rendelkezésre áll és súlyos bűncselekményről van szó, akár már az elkövetéstől számított néhány napon belül bíróság elé állíthatják az elkövetőt, aki megkapja a büntetését. Ez az igazságszolgáltatás számára is előnyös, mert az eljárás nem húzódik el, és az elkövető sem áll indokolatlanul hosszú ideig a törvény előtt. A bíróság elé állítás eljárásjogi sajátosságairól Rozgonyi Ádám kérdezte Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét.
A vádemelésnek vannak speciális formái, tehát a vádemelés ugye klasszikus formájában az egy vádiratot jelent, a vádirat a nyomozás irataival együtt kerül a bíró elé, és hagyományos tárgyalási formában egy előkészítő ülés után dönt a bűnösség kérdésében a bíróság. A speciális formák közül a két az eljárás gyorsabb befejezését lehetővé tevő speciális intézmény a bíróság elé állítás, illetve a büntető végzés. Ezek közös jellemzője az, hogy az eljárás gyors és időszerű befejezését teszik lehetővé, nyilván meghatározott feltételek esetén lehet ezen eljárási eszközökkel élni. A bíróság elé állításnál ezek a feltételek, tehát hogy mikor jöhet ez szóba, először is a bűncselekmény elkövetésétől számított 2 hónapon belül kell, hogy sor kerüljön erre a bíróság elé állításra. A elkövetésen tetten ért személy, vagy az elkövetést beismerő személy esetén merülhet ez fel. A felső határ az 10 éves szabadságvesztés, tehát ennél nem súlyosabban fenyegetett bűncselekmény esetén kerülhet erre sor, és további feltétel, hogy az ügy megítélése egyszerű legyen, és a bizonyítékok rendelkezésre álljanak. Ha mindez együtt van, és az ügyészség ezt az eljárási formát tartja célszerűnek, akkor az elkövetőt a bíróság elé állítja, ami fogva lévő terhelt esetén lehet szó szerint is, tehát egy egyeztetett időpontban elővezetik a őrizetben lévő terheltet, de természetesen ez nem csak fogvatartás esetén jöhet szóba. Ilyenkor a vádirat helyett tulajdonképpen a vád szóbeli ismertetése történik egy feljegyzéssel, és a bíróság jellemzően egyetlen ülés alatt dönt a kérdésről, tehát itt nyilván nem bonyolult és szerteágazó ügyre kell gondolni, hanem jellemzően és tipikusan ilyen egy mozzanatból álló cselekményről van szó. Mondok is rá példát, amikor ez szóba kerülhet és indokolt. Történik mondjuk egy rablás, valakit kirabolnak, de az elkövetőt a rablás után mondjuk a szemtanúk visszatartják, a rendőrök elfogják, meg lesz a rabolt holmi, nála volt, azt lefoglalják, őrizetbe kerül az illető, minden bizonyíték rendelkezésre áll, és ugyanakkor egy nagyon súlyos bűncselekményről van szó, amely okkal borzolja a társadalom biztonságérzetét, igazságérzetét. Ilyen esetek például jellemzően alkalmasak lehetnek a bíróság elé állításra, amikor adott esetben akár az elkövetőstől számított néhány napon belül már bíró elé áll az elkövető, megkapja a büntetését, és ebben az esetben nyilván ez mindenki számára egy előnyös forma. A sértett számára, hogy a kára gyorsan megtérül, gyorsan igazságot tesznek az őt ért sérelmen. Az igazságszolgáltatás számára az, hogy ez az eljárás nem húzódik el, nem terheli sokáig az igazságszolgáltatás gépezetét, és az elkövető sem áll indokolatlan hosszú ideig a törvény előtt, tehát mindjárt megkapja a büntetését, ami adott esetben mind számára, mind pedig mások számára is nevelő jellegű is lehet, hogy ahogy még gyakorlatilag feledésbe sem ment a történet, akár napokon, de max. 2 hónapon belül megtörténik a bíróság döntése.
Hogyha mondjuk nem egy súlyos bűncselekményről van szó, akkor a bíróság elé állítás nélkül is születhet úgymond ítélet?
Igen, ahogy utaltam rá, a vádemelés speciális formái közé tartozik az úgynevezett büntetővégzés. A büntetővégzés szemben a bíróság elé állítással azt jelenti, hogy ebben az esetben főszabályként és első körben a bíróság nem tart tárgyalást, tehát nincs bíróságra menés, hanem a rendelkezésre álló iratok alapján, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt a bűnösség kérdésében az ügyész erre vonatkozó indítványa nyomán a bíró, és erre is viszonylag tág határok között kerül egy sor, hát különösen most a pandémiás időszakban ez az eljárási forma pont azért, mert nem igényel személyes kontaktus, nagyon felértékelődött az elmúlt időszakban. Itt az a szabály, hogy az ügyérkezését követő 3 hónapon belül dönt ilyen büntetővégzéssel a bíróság, tehát gyakorlatilag egy írásbeli végzéssel hozza meg a döntését, szabja ki a büntetést, ami egyedül végrehajtandó szabadságvesztés nem lehet, tehát tényleges szabadságelvonással járó büntetést így papírokból nem lehet kiszabni, de lehet felfüggesztett szabadságvesztés, érdekű munkát, pénzbüntetést és sokféle intézkedést is alkalmazni. És itt a terhelt beismerésétől függetlenül a 8 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén kerülhet ilyenre sor. Pont a pandémiás helyzet miatt a büntetővégzések száma jelentősen megnőtt az utóbbi időszakban, az elmúlt évben, és ha a bíróság eljárás és a büntetővégzés arányát tekintjük is, nyilván a büntetővégzés irányába tolódott el a mérleg. Ez nyilván mind a járványhelyzettel összefüggő körülményekből fakad, de azt hozzáteszem, hogy természetesen ha és amennyiben az elkövető vitatja a büntetővégzésben írtakat, tehát nem ért egyet azzal, az nem jelenti azt, hogy akkor, tehát, vagy itt mindenképpen véget ér a történet.
Akkor fellebbezhet.
Hát nem fellebbezést mond a jog, hanem kérheti a tárgyalás tartását. Tehát magyarul, hogy a rendes mederbe terelődjön a dolog. Tehát, hogy mindenképpen ő személyesen kívánja az álláspontját képviselni és védekezni. Ha és amennyiben ilyen indítványt tesz, akkor sor kerül természetesen a úgymond klasszikus tárgyalásra, amelyen aztán születik döntés az ügyében. De azért hozzáteszem, hogy az esetek igen jelentős részében ez a büntetővégzés emelkedik végül jogerőre, tehát az ügyészi indítványok zöme nem csak a bíróság, hanem az eljárás szereplőinek is az egyetértésével találkozik. Tehát pont azért a jelen helyzetben a bíróság elé állítás csak azokban a kivételes esetekben kerülhetett és kerülhet sor jelenleg, amikor a törvény szigorával való azonnali fellépés nem mellőzhető. Tehát amikor igenis fontos az, ahogy az előbbi példán is szemléltettem, hogy az elkövető egy akár súlyos bűncselekményért is lehetőleg azonnal vagy elkövetéshez nagyon közel álljon bíróság elé és kapja meg a büntetését. Hogyha nem ilyen jellegű ügyről van szó, viszont megfelel ezeknek a feltételeknek, tehát mind az időbeli, mind a bűncselekmény súlyosságának a feltételeinek, függetlenül, hogy beismer vagy nem ismer meg, a büntetővégzés az, amely hatékonynak bizonyult annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás működésének folyamatosságát segítette, és ez a két intézmény egyébként a bíróság elé állítás és a büntetővégzés arányait tekintve nagyobb arányt képvisel a vádiratokhoz képest. Tehát az összvádemelésen belül az eljárás gyorsabb befejezését lehetővé tevő eljárási formák képviselik már a többséget. Tehát, hogy azok a gyakoribbak, és az ügyészség csak akkor választja a hagyományos vádirat formát és hagyományos eljárási rendet, amikor azt az ügy körülményei szükségessé és indokolttá teszik.
Ugye van elsőfokú tárgyalás és másodfokú tárgyalás is. Mely esetekben kerül át másodfokra egy adott ügy, hogyha az első fokon nem születik megfelelő döntés, vagy ugye fellebbeznek az első fokú ítélet ellen, akkor rögtön másodfokra kerül át az ügy?
Természetesen a vádemelésekről beszélünk, akkor minden esetben van jogorvoslatnak helye, bármilyen eljárási formáról beszélünk. Tehát mindig lehetőség van arra, hogy az, aki nem ért egyet a bíróság döntésével, az kérjen korrekciót, fellebbezést jelentsen be. Tehát ez a lehetőség természetes módon nyitva áll. Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy az ügyészségnek hagyományosan nem csak magas a úgynevezett vád eredményessége, tehát hogy amikor a bíróság részben vagy egészben egyetért az ügyész álláspontjával, hanem talán még annál is beszédesebb adat, hogy ügyek igen jelentős részében az ügyészi indítvánnyal egyező bírósági döntés születik. Tehát, hogy a jogerős döntés az igen jelentős részben az ügyészi váddal egyező.
Fazekas Gézát, a legfőbb ügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi fellebbviteli főügyészség olyan büntetőbíróság és polgári bíróság melletti tevékenységet végez, amelynek során az első fokon jogerősen le nem zárt fellebbezéssel támadott ügyekben jár el. A polgári és büntetőügyek feldolgozása mellett országos hatáskörrel jár el a katonai büntetőeljárásokban, mondta az Inforádiónak Csiha Gábor szóvivő. Hozzátette, munkájuk egy részében az ügyek feldolgozását végzik, és bírósági szakban tárgyalások, nyilvános ülések tartása esetén pedig az ügyészi álláspont személyes kifejtésének lehetőségét biztosítják. Hangsúlyt és nyomatékot tulajdonítanak annak, hogy személyes jelenléttel képviseljék az ügyészség álláspontját, mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy a járványügyi védekezés miatt a személyes jelenlétre továbbra is csak korlátozottan van lehetőség az eljárásokban. Rozgonyi Ádám interjúja.
A fővárosi fellebbviteli főügyészség alapfunkciója, hogy a bíróság mellett a büntető ügyekbe, a másod és harmadfokú eljárásokba, míg a polgári közérdekvédelmi ügyekbe, másodfokú eljárásokban ellássa az ügyészi feladatokat. Tulajdonképpen egy olyan büntetőbíróság, illetve polgári bíróság melletti tevékenységről van szó, amelyben az ügyészség azt a szerepet viszi, hogy a megfellebbezett ügyekben alakítja ki az ügyészség álláspontját és képviseli azt a továbbiakban. Mondhatni, hogy az első fokon jogerősen le nem zárt, hanem fellebbezéssel támadott ügyekben jár el. Két fő szakágra bomlik a fellebbviteli ügyészi tevékenység. Az egyik a büntetőjogi terület, egyrészt a polgári büntetőügyeknek a feldolgozásában merül ez ki, másrészt pedig unikálisan az országban lévő 5 fellebbviteli főügyészség közül egyedüliként országos hatáskörrel a katonai büntetőeljárásokban jár még el a fővárosi fellebbviteli főügyészség. Emellett a fővárosi ítélőtábla mellett közérdekvédelmi osztályunk ügyészei járnak el polgári peres és nem peres eljárásokban másodfokon. Alapvetően azt kell mondani, hogy a munkánk egyrészt ügyfeldolgozásban merül ki, és az ügyeknek a feldolgozását követően bírósági szakban, bírósági tárgyalótermekben, tárgyalások, nyilvános ülések tartása esetén az ügyészi álláspontnak a személyes kifejtésében. Ezzel alatt azt kell érteni, hogy a fővárosi fellebbviteli főügyészség hangsúlyt és nyomatékot tulajdonít annak, hogy személyes jelenléttel képviselje az ügyészségnek a kiérlelt jogi álláspontját, még akkor is, hogyha jelen idő szerint a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58-as törvénynek a rendelkezései ez év, azaz 2021. június 30-áig még hatályban vannak. Ennek azért van jelentősége, hiszen a járványügyi védekezés érinti a fellebbviteli főügyészségi szervezetnek a mindennapi munkáját. Ez alatt érteni kell azt, hogy nyilván sokkal visszafogottabb a személyes jelenlét lehetősége a bírósági eljárásokban. Maga a törvény is annak a lehetőségét teremtette meg, hogy a lehető legegyszerűbb eljárási formával a feldolgozott eseteknek a túlnyomó többségét tanácsülés keretében történő elbírálásának a lehetőségét megteremtve járjanak el a bírói tanácsok. Ettől függetlenül kialakította azt az eljárási rendet a jogszabály, hogy telekommunikációs eszköz útján tartják meg a bíróságok a különböző tárgyalásaikat és nyilvános üléseiket, amelyben az ügyész természetszerűen jelen van, méghozzá az ügyészségen kiépített telekommunikációs szobában, internetes kapcsolaton a számítógépe mögött ülve, a előírásoknak megfelelően tallárba, bekapcsolódva az internetes közvetítésbe képviseli az ügyészségnek a jogi álláspontját. Emellett azt is el kell mondanom a tisztelt hallgatóknak, hogy egészen ez év május 17-éig egy emelt szintű védelmi rendelkezés volt bevezetve az ügyészi apparátusba, ami azt jelentette a fellebbviteli főügyészségen, hogy a 60 évnél idősebb ügyész kollégák home office keretében otthon tartózkodva dolgozták fel a rájuk kiszignált büntetőaktákat, illetve közérdekvédelmi aktákat, és ezeket az aktákat gépkocsis szállítás útján mozgattuk az ügyészek lakásai, valamint a hivatal épülete között, és ilyen módon feleltünk meg az időpontoknak, illetve azoknak a határidőknek, amelyet a törvény a számunkra előírt. Hozzá kell fűznöm azt is, hogy nálunk is létezett, és jelen idő szerint is létezik még az úgynevezett iratkaranténnak a fogalma, ami azt jelenti, hogy bár a törvény elektronikus irattovábbítást és iratfeldolgozást jelöl meg elsődleges eljárási metódusként, azonban vannak papíralapon mozgatott bűnügyi és polgári iratok, és ezeknek az iratoknak legalább 48 órát el kell tölteniük egy erre kijelölt és elzárt helyiségben, pontosan a vírus elleni védekezésnek a keretében. Azonban, ahogy említettem, 2021. május 17-e óta egy védelmi szinttel visszalépett a felebiteli főügyészségnek az apparátusa is, ami azt jelenti, hogy jelen idő szerint heti egy alkalommal, egy munkanapra engedélyezte a felebiteli főügyész az ügyészi munkatársaknak az otthon dolgozást, a többi napon bent kell tartózkodni a hivatalban, és helyben kell a kiszignált aktákat feldolgozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy élenjáró a tekintetben a fővárosi felebiteli főügyészségnek az állománya, egy viszonylag kicsi apparátusról van szó, hiszen 28 fő dolgozik ennél az ügyészségi szervezetnél, abban a körben, hogy minden munkatársunk oltakozott, tehát mindenki megszerezte már azt az egyéni védettségi szintet, ami rendkívül fontos a véget, hogy biztonságosan, egészségesen tudjon üzemelni és eljárni ez az ügyészi szervezeti egység.
Milyen bírósági szervezetekkel állnak egyébként kapcsolatban? Hogyan zajlik a szervezeteken, intézményeken átívelő közös munka?
A fővárosi fellebbíteli főügyészség illetékességi körében az alsóbb ügyészségek, illetve alsóbb szintű bíróságok közül három megyei szintű szervezettel tartunk kapcsolatot. Ez a három szervezet a Nógrád megyéből a Balassagyarmati Törvényszék, illetve a Nógrád megyei főügyészség, Pest megyéből a Budapest környéki törvényszék, illetve a Pest megyei főügyészség, valamint a főváros területéről a fővárosi törvényszék, illetve a fővárosi főügyészség, és mint említettem önöknek, országosan katonai büntetőeljárás keretében további négy megyei bíróság katonai tanácsától érkező ügyeket is feldolgozunk, úgyis, mint a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa, a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa, a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa, valamint a Győri Törvényszék katonai tanácsa, és persze meg kell említenem, hogy a Fővárosi Törvényszéknek is van katonai tanácsa, az őtőlük érkezett elsőfokú megfelebbezett katonai ügyeknek a feldolgozására is nálunk kerül sor. Tehát ez az a bírósági szervezet, egyébként pedig az ügyészi tevékenységünket a fővárosi ítélőtábla mellett látjuk el, egyrészt azoknak a polgári büntető bírói tanácsai mellett, illetve a másodfokú katonai tanács mellett, továbbá a fővárosi ítélőtáblának a közigazgatási kollégiumához tartozó tanácsok mellett.
Szeretném megkérdezni, hogy egy katonai büntetőeljárás miben különbözik idézőjelesen egy hagyományos büntetőeljárástól?
Az alaki különbségekbe ott lehetne megfogni a lényegét, hogy specializált szakjogászi szervezet jár el, hiszen a katonai büntetőügyekben első fokon hivatásos állományú, a Magyar Honvédség rendelkezési állományába tartozó hivatásos katonatiszti státuszú és egyben katonai bíróként kinevezett szakjogászok végzik az ítélkező tevékenységet, míg a bűnügyi nyomozásokat, illetve a vádemelést ugyancsak hivatásos állományú és hivatásos ügyészként eljáró katonai ügyészek végzik. A másodfokon pedig a ítélőtábla katonai tanácsánál ugyancsak hivatásos katonai bírók látják el az ítélkezést, és mint említettem,
a másodfokú katonai ügyészi feladatokat is hivatásos állományú ügyészek, honvédtisztek végzik. Emellett gyakorlatilag olyan apróbb részletszabályokban tér el a katonai büntetőeljárás az általános polgári büntetőeljárásról, hogyha tanácsban ülnökökkel, katonai ülnökökkel jár el az elsőfokú hadbíró, akkor az alacsonyabb rendfokozatú ülnöknek előbb kell szavaznia az ítélethozatal előtt, illetve az ülnöknek a rendfokozata például nem lehet alacsonyabb, mint a vádlottnak a rendfokozata. Ezek érthető a katonai hierarchia, valamint a szolgálati tevékenység, továbbá a szolgálati titkok, minősített adatoknak a védelme és egyéb, fogalmazzunk így, katonailag fontos körülményeknek a biztosítása érdekében van így, és azt is hozzá kell fűznöm, hogy maguk az ülnökök, akik a katonai büntetőeljárásban érintett fegyveres testületeknek a hivatásos állományú tagjai, azért fontosak, hogy az eljárásban részt vesznek, hiszen ők képviselik azt a fajta szaktudást, azt a fajta helyi alakulatszintű, vagy büntetésvégrehajtási intézet, vagy rendőrhatóság szintű ismereteket, ami a úgynevezett katonai életviszonyoknak az ismeretében csúcsosodik ki. Tehát gyakorlatilag abból az életkörnyezetből érkeznek, abból a szolgálati környezetből érkeznek, ahonnan a vádlottak is. Ezért azt kell mondanunk, hogy a katonai büntetőeljárás e tekintetben sokkal egzaktabb és részletebbe menő ismeretekkel felvértezett bíróság előtt zajlik, akik gyakorlatilag a hadbíró és az ülnökei, valamint a katonai ügyészek szinte napi szinten ismerik annak az alakulatnak vagy fegyveres testületi résznek az életét, ami a váddal érintett.
A fővárosi fellebbviteli főügyészség számos olyan ügyben jár el, amikor egy adott bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetője más országokban is tartózkodott, és ott is adott esetben folyik ellene eljárás, vagy folyt ellene eljárás, és Magyarországon is bűnelkövetővé vált. Tehát, hogy számos olyan ügy van, amelyek szélesebb feltárást, vagy bonyolultabb eljárást vonnak maguk után. Tudná az elmúlt időszak néhány ilyen ügyet, eljárást említeni?
Ugye hangsúlyoznom kell, hogy a fellebbviteli ügyészi munka az gyakorlatilag a büntetőbíróság tevékenységét, ítélkező tevékenységét segítő munka. Amikor az ügyek hozzánk érkeznek másod vagy harmadfokra, akkor már túl vagyunk a vádemelésen, illetve a vádemelést megelőző felderítési nyomozati szak. Tehát amit ön mondott, hogy egy-egy ügynek a felderítése adott esetben azért bonyolult, mert a számba vehető elkövető vagy elkövetők nem csak Magyarország területén, hanem mondjuk Európába vagy más kontinensen követtek el bűncselekményeket. Ez alapvetően ezt a eljárási szakaszt érinti, és hát nehezíti meg a nyomozók, illetve az ott eljáró ügyészetnek a dolgát. Azonban tudnék említeni két olyan ügyet is, amely nemzetközi vonatkozású, és másodfokon a fővárosi fellebbviteli főügyészség készítette benne az ügyészi indítványt. Az egyik ilyen ügy a szerbiai alvilág bérgyilkosaként ismert csantavéri, vajdasági születésű, magyar származású férfinak az ügye, aki Magyarországon, illetve Hollandiában is követett el előre kitervelt és nyerességvágyból megvalósított emberöléseket, amelyért első fokon a fővárosi törvényszék életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélte. Az ügyészség itt azért fellebbezett, mert valódi, tehát tényleges életfogytiglani büntetés kiszabását kérjük, tehát kifogásoljuk, hogy feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó időt állapított meg az első bíró. A másik a közvélemény előtt is ismert és érdeklődéssel nyilván tartott ügy. Annak az iszlám állam katonájának a büntető ügye, egy szír, arab származású férfi itt az eljárásnak a terheltje, aki emberiesség elleni bűncselekményeket valósított meg Szíriába, abban a tartományban, ahol ő eredetileg is a családjával ért, egy terror csapatot vezetett, és ennek során nyilvános kivégzéseket hajtott végre, kényszer sorozott, és egyéb olyan jogellenes magatartásokat tanúsított, amit nem csak a magyar büntetőjog, hanem a nemzetközi jog is büntetni rendel, és ugye ennek az ügynek az a különlegessége, hogy speciális magyar joghatóság által folyt Magyarországon ellene a büntetőeljárás, hiszen a cselekményeit külföldön, Szíriában hajtotta végre, szír, azaz külföldi állampolgárok sérelmére, és önmaga is szír állampolgár. Tehát itt arról van szó, hogy az ilyen el nem évülő emberiesség elleni bűncselekményeknek az üldözésére bármely ország jogosult, és a magyar jog szerint is bűncselekmény mindaz, amit tett, és ezért a Magyarország folytatta le vele szemben az eljárást, hiszen Magyarországon jutott a hatóságok kezére, miközben hamis útlevéllel szír állampolgárokat próbált Magyarországon keresztül Nyugat-Európába csempészni. És annak az ügynek a felderítése során derült arra fény, belga hatóságoknak a jelzése alapján, hogy ez a férfi nem spontán embercsempész, hanem nagyon úgy tűnik, hogy az iszlám állam egyik terrorcsapatának a vezetője.
Mikor kerülhet pont ennek az ügynek a végére?
Nos, a másodfokú ügyészi indítványt az ügyészség már jó ideje átküldte a fővárosi ítélőtáblára, és az információim szerint az ítélőtábla igyekszik ezt a büntetőügyet még a nyári ítélkezési szünet előtt feldolgozni.
Lassult az ítélkezés, az igazságszolgáltatási folyamat?
A fővárosi felebbiteli főügyészségnek a gyakorlatában ez nem nagyon mutatható ki, ugyanis eddig is egy meglehetősen gyors eljárási forma volt a másodfokú eljárás, illetve a harmadfokú eljárás. Önmagában az a körülmény, hogy elektronikus kapcsolattartásra kellett átállni, illetve az eljárások elektronikus formában zajlottak le, mint ahogy említettem, telekommunikációs eszköz útján, ez jelentős idősérelmet nem okozott. Inkább arról az oldalról lehet egyfajta késlekedést vagy időmúlást fölmutatni, hogy az eljárásban érintettek közül adott esetben akár a védő, akár a gyanúsított, vagy adott vádlott, vagy adott esetben, ha a másodfokú bíróság még bizonyítást szeretett volna fölvenni, egy-egy tanú vagy szakértő megbetegedett, és emiatt ugye az eljárás halasztásának volt helye. Egyébként azt gondolom, hogy mindemellett például az olyan típusú ügyterhelés, időszerűség nem változott, hogy a különböző kényszerintézkedéseknek a felülvizsgálata tárgyában nemhogy csökkent, hanem inkább nőtt az ügyek érkezésének a száma, és nálunk az a kialakított gyakorlat, hogy akinek a személyi szabadságát korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedése van, tehát ilyennek a hatája alatt áll, annak az ügyét 3 munkanap alatt föl kell dolgozni, és az ügyészi feleviteli ügyészi álláspontot írásba kell adni a fővárosi ítélőtáblának. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen prompt és nagyon időszerűen intézett ügycsoport, és erőteljes terhelést jelentett a pandémiás időszakban azon kollégáim számára, akik adott napon bent voltak a feleviteli főügyészség hivatali épületébe, és ezeket az ügyeket napjába 5-6-8-10-et is feldolgoztak és továbbították az ítélőtábla részére. Mondhatnám azokat az ügytípusokat is, amikor például civil szervezeteknek vagy pártoknak a bejegyzési eljárásában járnak el a feleviteli ügyészek másodfokú jogkörben. Tehát én azt gondolom, hogy ez így komplex és így egész, és Így lehet valódi képet kialakítani a fővárosban működő felebiteli főügyészség tevékenységéről, hivatásáról.
Nyilván, hogy a pártbejegyzések így a választások előtt meg különösen aktuálisak lehetnek.
Azt kell mondanom, hogy mivel megfelebbezett ügyekkel foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy egy alsóbb szintű ügyészség, jelen esetben például a fővárosi főügyészség, e pártkörben már ugye állást kellett, hogy foglaljon a bíróság előtt, adott esetben perkeresettel élt, és ott az ügyészi álláspont kifejtésre került. Ezek az ügyek, amit ön említett, úgy kerülhetnek hozzánk, hogy valamelyik érintett fél, adott esetben az ügyészség él a bíróság döntésével kapcsolatban, a fellebbezési jogával, mert nem azt a fajta döntést hallotta vissza, amivel ő jogi értelembe véve egyetértene, és akkor ilyenkor a fellebbezési perorvoslati jog az életbe lép, és az ügyész, az elsőfokú ügyész, közérdekvédelmi ügyész természetesen él ezzel a jogával, kifejti a jogi álláspontját, és ezt a jogi álláspontot aztán véleményezi, értékeli a másodfokú ügyészség, jelen esetben ugye a felebbiteli főügyészség, és viszi tovább az ügyet a fővárosi ítélőtábla elé. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ügyészség semmilyen pártpolitikai kritériumnak vagy elvárásnak nem felelhet meg. Egyetlen egy törvényes előírást kell szem előtt tartani, hogy csak a jogszabályok tartalma és szelleme, valamint az ügyészi hivatás által kialakított gyakorlatnak megfelelően járhat el az ügyész. Nem lehetünk arra figyelemmel, hogy milyen párt érintett adott esetben abban a perben. Ugye azt gondolom, hogy az utóbbi időben eléggé sláger téma az úgynevezett kamupártoknak a köre, vagy esetköre, amely egyrészt ezen a jogi területen is lecsapódik, illetve egyes esetekben büntető jogi vonzata is vannak.
Csiha Gábort, a fővárosi fellebbiteli főügyészség szóvivőjét, fellebbiteli katonai osztályvezető ügyészt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.